Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép reggelt kívánunk, kedves hallgatók, vagy tovább a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, július 15-e hétfőn reggel 8 óra 10 perc Korács Gáborra.
És Gede Balázsa.
És a kedves hallgatókkal. Hát, aki azt írja, az egyik, hogy hát elég pocsék lehet, amikor lenyelsz egy szájharmonikát. Ezt az előző dalra vajon?
Igen. Az, szerintem az nem az, de hogy az a visító gitárfutam a háttérben, igen, az tényleg olyan volt, mint a, ilyen az, amikor jó, hogy ez még az, ilyenkor szoktunk pillanatra megállni, és a viccesebb vagy döbbenetesebb üzeneteknél az mindig ki tudnak zökkenteni minket.
Hát
vagy
igen.
Én itt hangosan fölnevettem, de ez még szerencsére a szignál alatt volt.
Aztán Sanyi hallgató ide, hogy még ugye az előbbire, hogy ilyen ez, amikor a jog próbálja utolérni a technológiát, káosz van, ez kicsit erre a rolleres kötelező biztosításra jött. És egy bringás esetet ír le egy hallgató, hogy 30-40-nel elől oldalról belément, egy szélvédőcsere és egy sárvédő újrafény bánta, mikor lesz kötelező a bringára is, teszi fel kínzó kérdését Petyka. Hát igen, az sem ártana, hiszen a forgalomban részvevő olyan eszközről van szó, ami, hogyha belendül, akkor a mozgási energiája az egy ütközés során bizony tud kárt okozni, és ott kivállalja a felelősséget vajon. Na, menjünk tovább.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hát az AI technológia vezető országait járjuk körbe, és hogy Belgiumba lyukadjunk, erre nem gondoltam. Viszonylag keveset hallunk az ő AI szerepükről, de hát ezért is tárcsáztuk Gerendi Zoltánt, hogy helyre tegye ezt a hiányérzetünket, vagy befoltozza. Ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szia Zoli, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Így van, hát Belgiumról fogunk beszélni az AI kapcsán, ami azért is érdekes, mert egy tényleg kis ország, Magyarországhoz jól mérhető, viszont egy nagyon komoly AI stratégiával rendelkezik, és eredményekkel is. Tehát, hogyha innen indulunk, akkor azt lehet mondani, hogy ők egy smart AI nemzeti akarnak válni, ami azt jelenti, hogy már most is 250 fős cégeknek a 42%-a használ mesterséges intelligenciát, és kb. 25%-a fejleszti is azt. Tehát ez gyakorlatilag azért egy eléggé magas arány így Európán belül is, és ez mindenképpen egy nagyon komoly hátteret feltételez, ami tényleg meg is van, és azt nyilván megnézzük, hogy az adózás ezt mennyiben támogatja, de Belgium ezen a téren egyébként tényleg nagyon erős, tehát, és ebben próbálnak is előre haladni. Ez annyiból érdekes, hogy Magyarországhoz is, tehát hasonlítható, mert méretben, ha megnézzük, földrajzilag, tehát egy 11 milliós nemzet, 11,7 milliós, de a területe az csak 30 ezer négyzetkilométer, tehát azért a magyar területnek körülbelül a harmada, viszont az EU-nak a tizedik legnagyobb gazdasága. Tehát ha egy ilyen kis ország ebben a fordulásban részt tud venni, egy nagyon komoly nyilván gazdasági szerkezettel, majd beszélünk arról is, akkor az mindenképpen iránymutató. Tehát ők fönn vannak a dolognak annyi a lége az AI térképen, és ez szerintem fontos, mert az elkövetkező éveknek ez egy lényeges irányvonala. Ami fontos, ők egyébként egy innovációban elég élenjáró nemzet, mondok egy másik példát, például a szaxofont hozzájuk köthetjük, mint hangszert, tehát, és hogy egyszerű legyen, gyakorlatilag azt hiszem a szaxofont Adolf Sax jegyeztette 1846-ban, mint szabadalom, tehát az élők, akik már voltak ilyen megbuzulásaik. De ha a történelmükre nézünk, akkor azt lehet mondani, hogy a belga állam az csak 1800 30-ban jön létre. Előtte ők nagyon sokáig francia, az északi spanyol, illetve Habsburg tartományként működnek. Tehát ez egy számra is meglepő dolog volt, én keveset foglalkoztam a történelmükkel. 1815-ben az Egyesült Holland Királyságnak a részeként indulnak, majd ebből törnek ők ki, és 1831-ben függetlenségi felkerések alapján létrejön gyakorlatilag a belga királyság. Na most a 1885-ben már Európa komolyan veszi őket, és így a berlini döntéssel ők megkapják Kongót, ami nekik Lipótok egyébként a királyék, és ott az első Lipót alap jött létre a királyság, második Lipót volt, aki Kongóba be tudta tenni a lábát, és hát ugye ez egy mai napig történelmileg egyik legnagyobb kizsákmányolásnak nevezhető akciója volt, olyannyira, hogy 85-ben kapták meg, de 98-ban a belga állam kellett, hogy visszavegye, elvegye tőle Kongót, mert gyakorlatilag embertelen rablást csináltak, ez legyen gumipar, a véres nyilvántok nem ott kezdődtek, de mindent, amit lehetett, vittek onnan. Tehát egyébként Kongó 1960-ban vált függetlenné, mai napig egyébként egy szoros kapcsolatban a két ország között mindezek ellenére. Az első másik világháborúban németek lerohanják, tehát de utána felállnak, és amiről ma Brüsszelt és Belgiumot gyakran halljuk, az EU, ők 1957-ben már a római szerződés kapcsán beléptek az Európai Economic Community-be, tehát az ESZ-be, és így alapító tagok. Gyakorlatilag a Brüsszelben egyébként csak 2007 óta van az Európai Bizottság és a Tanács, de ez a lisszaboni döntése, de mindenki Brüsszelt egyébként európai központként kezeli, és ez azért egy ilyen szempontból meghatározó státusz ennek az országnak. De 2002-ben pedig bevezették az EU-t, tehát, bocsánat, az eurót. És hát azért ez egy ilyen szempontból ők egy EU oldalról nézve egy ilyen járó ország. Most a földrajzilag egyébként nem egy túl bonyolult ország, ez a 30.000 négyzetkilométer, mert sík a legmagasabb hegyei az Ardennek, ahol Vasérc van, és egyébként az a keleti része, ami egyébként német nyelvű, az ország alapvetően három nyelvű, az északi a flamand, az holland, a déli meg francia, tehát egy ilyen nagyon vegyes összetételű, és hát az ásványi kincsek az Ardennekben vannak, ezért volt ez egy ilyen szempontból fontosabb terület, de gyakorlatilag a legmagasabb hegye meg 200 méter magas, tehát picit ebben is hasonlít hozzánk, mi ezért fölött járunk, de körülbelül így néz ki. Ma az ipartörténethez annyit, hogy a nehéz iparuk az már a Mittal, a Teol Mittal kezében van, de egyébként rengeteg más komoly beruházás is volt, tehát ők egy nagyon intenzív fejlődést tudtak az ipari forradalommal elérni. Ők élovasai voltak egyébként textilipar révén a 19. századi ipari forradalomnak, tehát akkor, amikor Anglia is indult, akkor a belga textilipar is nagyon erősen ott volt. De nagyon erős az élelmiszeriparuk, legyen a sör, csokoládé, vegyipar, gyógyszeripar, tehát ez egy szintén ott van. Gyakorlatilag a bányaiparuk az ugye, amiről beszéltünk röviden, az szintén. Hát innen jött az ő belépésük az EU-ba, hogy az Európai Szén és Acél közösségben 51-ben ő már abban a tagok voltak. És egyébként meghatározó iparágok még, ami ugye a szén származék, de gyémántipar, tehát a drágokiparnak mindenképpen meghatározó területei. De ebben egyébként összességében nem következne az AI, tehát ezt azért látjuk, hogy ez nem egy ilyen természetes dolog. Amit látni lehet ebből az egészből, hogy azáltal, hogy ők nagyon komolyan veszik ezt az egész, hát ettől függetlenül az adórendszerüket nem deformálták ezzel, vagy nem tettek bele óriási támogatási dolgokat. Azt lehet mondani, hogy az ő adórendszerük összességében egy klasszikus adórendszer. Nagyon sok változáson ment keresztül, mert elég agresszív adórendszerű ország volt, amit aztán szépen különböző holding kedvezményekkel és egyéb intézményekkel működtettek. Nagyon sokáig náluk is a banki banktitok az egy hosszan kezelt kérdés volt, de mára teljesen konformak, és azt lehet mondani, hogy belesimultak ebbe a környezetbe, nyilván megvannak a sajátosságaik, de a társasági adójuk az például 25%, és a csökkentett társasági adómérték is 20%. Tehát uh-huh. gyakorlatilag nem egy olyan óriási
adóparadicsom. Igen,
nem egy, ma már nem egy adóparadicsom, majd beszélünk, hogy vannak, tehát vannak nekik előnyei, mint amiket részben hoztak, eleve náluk van adókonszolidáció, tehát cégcsoportokra és ilyenekre, tehát nagyon vállalkozásokra azért tudnak kedvezményt, tehát ők tudnak cégcsoportokat összebontan adóztatni, de egyébként náluk régi-régi intézmény, és szerintem mai napig működik ez az úgynevezett notional interest deduction, ami azt jelenti, hogy ilyen tulajdonképpen meg nem fizetett tőke kamatokat, vagy ilyen kamatokat adójogilag le lehet vonni. Tehát annak ellenére, hogy a cégnek nincs hitele, bizonyos ilyen számított ilyen tőke kamatokat le lehet vonni, és ez szintén jó. Különböző holding kedvezményeik is vannak, tehát 95%-os ilyen osztalék adómentesítés hozzánk hasonló egyébként, tehát ilyen szempontból ez jó. Szóval egyébként a rendszerük izgalmas, de nincsen AI-ra kiegyezve, tehát ez egy fontos eleme ennek. Tehát az a AI pozíció, az amiről beszélünk, az alapvetően kantonális, tehát 10 kantonban állnak, és kantonális és állami szintű, tehát kétszintű oktatási és hát ilyen támogatási programból épül fel. Tehát nem, az adójog ilyen szempontból ebben nem participál. Olyan nem, hogy az SZIA-juk az mondjuk felső kulcsa, progresszív, de 50%-os. Szóval azért az ennyire nem túl jó. A jó hír az, amit a franciák használtak is, hogy nincsen vagyonadójuk. Tehát ők a vagyonadózást azt nem csinálják, míg a franciáknál ez megjelent. Úgyhogy a határ másik oldalára nagyjából át is jöttek anno, amikor a franciák elkezdték az adó megszorításokat. Tehát olyan hiszem a 10-es évek közepén, tehát akkor beszéltünk erről, és ez egy eléggé meghatározó téma volt. Tehát az ország úgy néz ki, hogy nagyon komolyan letette az AI mellett a hangsúlyt, és az, ahogy látjuk a számokból, gyakorlatban is működik. Egyébként helyi adóik nincsenek, tehát ugyan a három nagy adót végignézve semmi különleges nincsen. Viszont úgy néz ki, hogy egy csomó más területen, tehát a különböző fejlesztésekben, tehát az AI-ra akarnak építeni, és az AI az részt fog venni, tehát ugye a gyógyszeriparnak nagy szüksége van, a különböző állatkutatások és itt továbbnak azoknak a mentésítésében, szóval egy csomó olyan területen meg fog ez jelenni, ami nagyon meghatározó. Úgyhogy én azt akartam ilyen kellemes példaként talán az AI kapcsán Belgiumnál bemutatni, hogy igenis lehet, nagyon komoly progresszív számokat mutatnak. Nem igényel egyébként olyan óriási költségvetési ráfordítás, inkább koordinációt és oktatási részt, egyetemek és a különböző képzési modellek, amik itt segítenek, és akkor egy ilyen viszonylag pörgő gazdaság nagyon hamar el tud érni olyan számokat, amikről egyébként sokan azért csak úgy álmodnak. Szóval azért a cégek 42%, a 250 fő fölött azért a AI alkalmazóként azért az nem kevés. Na, szóval ezt lássuk be. És ők ezt fokozni akarják, úgyhogy ők azt gondolják, és nem félnek attól egyébként, hogy lesznek nyilván szakmák, amik megszűnnek, de azt gondolják, hogy ezzel párhuzamosan új szakmák is jönnek létre. Tehát azt mondják, hogy ők úgy gondolják, hogy az AI-nak a bevezetése, a generatív AI-ja 29%-a marad csak a vállalkozás, tehát az állásoknak érintetlen, az összes többi meg fog változni, de azt gondolják, hogy csak 7% fog eltűnni. Tehát magyarán azért körülbelül 70% a munkahelyeknek érintve lesz az AI által, és hát ehhez tanulni kell, és ez a lifestyle learning, ez igaz talán, mint valaha.
Igen,
úgyhogy
abszolút.
Én talán ezzel is fejezném be, szóval egy jó mérhető példa, és szerintem egy üdvözítő példa, mert szerintem ez egy olyan irány, amiben időbe kell felszállni, és ők ezt úgy néz ki megcsinálják. Szóval figyeljünk csak Belgiumra, ne csak az EU miatt, hanem az AI miatt is.
Oké, okay. Nagyszerű, köszönjük szépen, Zoli, jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Köszönjük nektek is.
Szia. Gerenti Zoltánnal beszélgettünk Belgiumról, mint az AI egyik vezető alkalmazójáról, ugye az AI technológia vezető országait járjuk körbe, és Gerenti Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere, zene után rögtön hívjuk Feledi Botondot, vagy hogy lesz ez?
Hát egy kicsit olyan... kis promoblokk, és
majd igen, és utána folytatjuk Belgiumot, de már Feledi Botonddal.
A zene is Belgiumból érkezik. Nem tudom, neked megvan-e így 90 tájéka, amikor hirtelen beesnek a zenecsatornák, és ugye először talán Super Channel, MTV, aki akkor volt fiatal vagy idősebb, és de hirtelen beesnek. És akkor volt a Deusnak egy nagyon nagy slágerre, a Sudden Soda. És nem azt fogjuk játszani, egy másik, egy későbbi dalt, de csak eszembe jutott, hogy nemrég olvastam velük egy interjút, és ez egy nagy dilemma, és kicsit unják is, hogy azzal az egy dallal
azonosítják őket?
Hát ha nem is azonosítják, de hogy mindig arra kérdeznek, stb. És ők nem tartják ezt fontosnak eljátszani. Hol játsszák, hol nem játsszák. Tehát volt, hogy már a közönség követelte, és csak azért sem játszották, tehát ők nem foglalkoznak ezzel. Mindig
nagyon közönségbarát hozzáállás.
Közönségbarát hozzáállás. Most direkt rámentem és megnéztem. Legutoljára a Werchter Fesztiválon, ami nekem hát egy belgiumi élményem, egyszer sikerült oda eljutni. Egész Európában ott volt a legjobb számomra a felhozatal, és egy nagyon profin szerzett fesztivál, ott játszottak legutoljára, tehát a mai napig élő zenekar, 80-as évek közepén alakított, ott éppen játszottak, de korábban tényleg találtam olyat, ahol meg kimaradt és össze-vissza keverik a dalokat, úgyhogy náluk sosem lehet tudni. Na, a lényeg az, hogy akkor Antwerpenből a Deus zenekar.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hát kik lakja? Hát például Feledi Botond lakja.
Igen. Nem? Belgiumot?
Ha, például.
Például. És itt van velünk a telefonon. Direkt haza is hazament Belgiumba, hogy ott hívjuk föl, hogy a helyben számolhasson be az ottani állapotokról. Itt is van a telefonon túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát egy rumlis egy ország olyan szempontból,
két
hogy...
dolog, a Magyarország is, a magyar sajtóban két dolog jön át.
Brüsszel.
Ezek a hálátlan... Három.
Mi a másik?
Brüsszelen túl, tehát Brüsszelen meg brüsszeledésen túl. Ezek a gaz flamandok, hálátlanok, most, hogy ők lettek a fejlettebbek, már rögtön el akarnak szakadni, és ebből folyamatos feszkó van. Kettő, itt bukik meg leggyorsabban a kormány, viszont egész jól el vannak kormány nélkül is, mondjuk
hosszú ideig, példátlanul
hosszú ideig. De nagyjából ennyi, úgyhogy rád vár a feladat, hogy kicsit mélyebb ráshassunk azon túl. Illetve ennyi igaz abból az elszakadási törekvésekből, az mondjuk egy érdekes kérdés.
No, hát erre most egész konkrét választ tudok adni, mert az európai parlamenti választástól együtt tartották a nemzeti parlamenti választást is, tehát indult ugye legalább két párt, aki elszakadást hirdet a flamandoknál, ugye a radikális Vlaams Belang és a NVA névre hallgató, mondjuk így a brit választásokról ismert skót nemzeti párt, tehát hogy egy picit ez a majd egyszer elszakadunk, addig még legyünk konfederáció előtt, tehát ez a szakaszos és jogilag revolválni típusú kultúrát civilizált elszakadás ahhoz képest, aminek egyébként a miniszterelnök jelöltje antwerpeni polgármester, tehát az ország második legnagyobb városának és Európa top kikötőjének, eddig top kikötőjének a polgármestere. Na most ők nyertek, tehát ez az utóbbi NVA párt nyerte meg a várakozásokkal szemben egyébként, tehát tényleg még magukat a belgákat is meglepte, hogy ők nyerték a flamand régióban a választást, nem pedig a radikálisok, úgyhogy hiába volt ott is mindenféle előkészítés, végül hát nem fogytak el a torták a Vlaams-Belangnál a választás éjszakáján, tehát a sajtó nagyon szereti ezt a témát, mert nyilván érzékenyek vagyunk az ilyen etnikai alapon való ország szétszakításokra, de Belgiumban ez a téma, ez az országot alapítás óta megvan. Nagyon büszke és öntudatos a flamand lakosság, és nincs ezzel semmi probléma, azt viszont ők is tudják, hogy az üzleteléshez ahhoz, hogy az ott kialakult vagyon meg tudjon maradni, ahhoz szükséges az Európai Uniós tagság, ahhoz pedig az kellene, hogy ugye ne szakadjanak szét, hiszen erre nincsen megoldás, vagy szétszakadás esetén bemaradnának-e, ugye elvileg nem, tehát ez a briteknél is felmerült, és tegyük hozzá, hogy egyre több flamandnak van a vallon déli francia frankofon területen nyaralója, hiszen ott olcsóbb, meg vannak hegyek az Ardennek, Tehát azért ez az ország sokkal több számon össze van kötve, mint ahogy azt kívülről a sajtó időnként leírja. Okay. Hát ez az egyik rész. A másik, amit majd ugye ez a Bart de Wever hoz a kormányzatba, az ugye az az elképesztően felfutott bűnüldözési sztori, hogy Antwerpen lett gyakorlatilag az egyik legnagyobb kokain kikötő Európában. Tehát már nem egy éve vezeti a kokain fogyasztási listát, ugye a Szentgyőzben megállapított kábítószer fogyasztásban mért listát, és ez egyébként, hogy ennyire feltört a csúcsra részben, annak is köszönhető, hogy Rotterdamban a hollandok nagyon-nagyon szigorítottak. És ugye, hogy közlekedő edényelve működik a kikötők között is, tehát szépen akkor átmennek egy másik helyre, tehát egy picit most ettől tartanak, hogyha itt szigorítás lesz, akkor mi történik, de hát ugye meg 20-szorozódott az elfogott szállítmányok száma, ami még a hatóságok saját bevállása szerint is. Egészen nem a szállítmányok száma, hanem az elfogott mennyiség, és ugye pont ez a baj, hogy egyébként sokkal kevesebb szállítmányból sokkal nagyobb mennyiséget tudnak elfogni az elmúlt időben. És ezért most Európai Kikötőszövetségi Összefogást terveznek, hogy ne legyen ez, hogy akkor itt szigorítunk, egyre arrébb megy, pedig hát már ugye spanyol kikötők, portugáloknál is nagyon kemény ez az iparág, és ugye ne felejtsük el, hogy tényleg a belga előző igazságügyminisztert azt szép házakban, tehát biztonságos házakban kellett menekíteni, mert megfenyegette a kokai maffia, hogy elrabolja. Tehát, és ez Covid után volt már. Szóval amikor pedig a bandaháborúk ott tartanak, hogy már tényleg polgári áldozatokat szednek, olyankor azért itt a belgák is fölszívják magukat, és elkezdik ezt szépen lassan ledolgozni. Most azt hiszem, hogyha meg lesz a kormány, és ugye valóban Belgium tartja a rekordot a kormányalakítási tárgyalások több mint 500 napjával, hát most se kapkodnak, de már megvan a tárgyaló. Tehát aki majd ezt a sok-sok pártot megpróbálja egybe terelni. Úgyhogy a belga élet az zavartalanul zajlik, mondhatjuk. Ezt függetlenül tovább.
Egyébként Brüsszellel kapcsolatban hogy érzed, vagy hogy látod, hogy az ország részeként kezelik, vagy tartják a belgák, vagy egy különálló képződményként, ami egy világváros, ott van az egész világ, és lehetne akár bárhol a világon, de, vagy pedig azért még szervesen kapcsolódik az országhoz?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és nincs rá egyértelmű válasz, mert attól függ, milyen aspektusból kell éppen válaszolni egy valónak, vagy egy flamannak. Tehát ugye történelmileg frankofon város a királyi család inkább francia vonalon volt, ez ugye az elmúlt évtizedekben változott, amikor a királyi család gyermeke már elment mondjuk egy holland nyelvű gimnáziumba. Tehát ez átalakulóban van, de azért alapvetően francia többségű, nyelvi többségű a város. Ezért a valónok sem akarják elengedni. Ugye ha valaki ránéz a belga térképre, akkor viszont azt fogja látni, hogy Brüsszel ugye benne van a flamand tartományban, tehát körbeöleli a flamand tartomány. Úgyhogy a flamandok viszont emiatt is, meg hát mint ugye ők a gazdagok, akkor ezért a fővárosra esetleg elszakadnának alapon, és maguknak követelik. Tehát ezzel együtt mind a két tartomány akarja büszkeségből ezt a dolgot. A másik oldalon viszont, amikor a mondjuk akár uniós támogatásokról és fejlesztési pénzekről van szó, akkor mind a két tartomány inkább magához veszi ezeket a pénzeket. Tehát ha elmegyünk Antwerpenbe, akkor olyan benyomásunk van, mint hogyha egy német városban lennénk, míg Brüsszel az valóban hát azért jóval kevesebb pénzt kap, és ez látszik is. Ahhoz képest persze azért így is van metrófelújítás, meg minden, de tehát amikor a pénztárcába kell nyúlni, akkor nem Brüsszel az első sem Antwerpenben, sem ugye a déli Vallon régió központjában nem írben. Úgyhogy ezek komoly politikai csaták, de hát itt azért politikai dinasztiák vannak, akiknek általában egyébként a saját felmenőik között is vegyesen vannak frankofonok és flamandok, különösen, hogy a flamand elit franciául beszélt azért még nem olyan régenig. Tehát ezek nagyon izgalmas, nagyon történelmi, a megosztottságot azért jóval enyhítő hálózatba és összekötetésekbe állnak egymással.
Külpolitikailag mik a illetve geopolitikailag a legizgalmasabb kérdések? Hol áll a keves talunk, hogy hol áll Belgium, akár az orosz-ukrán háború viszonyrendszerében Kínával milyen viszonyt ápol az elit?
Igen, ezek mind érdekes kérdések, mert ugye Brüsszel egyáltalán azonosítjuk, pedig hát a belga külpolitika az teljesen önálló. Ugye most egy liberális miniszterelnök volt, de Pro, aki megbukott ezen a választáson, ő maga egyébként a spanyol szocialistákkal együtt annak idején a Rafahi átkelőnél kérte számon Izraelt, tehát ebben a vonalban elég egyértelműen az izrael kritikus táborba tartoznak. Ami azt illeti, Kínával is a belga elit az szeret üzletelni, tehát szerintem veletek is beszélgettünk a Panama Papers és egyebek kapcsán arról, hogy itt a nagy nevek, a Solvay és a többi család azért ezekben hát igencsak megjelent, tehát lehajolnak az apró pénzért. Ami az orosz ügyet illeti, ugye itt Bécset is megelőzi most már a belga főváros abban, hogy hány kém működhet itt, és ebben ugye a belgák is pont az osztrákokhoz és korábban a svájciakhoz hasonlóan ugye csak azt a kémkedést büntetik, ami a belga állam érdek ellen irányul. Tehát igazából a belga elhárítás nem terjed ki az ott lévő nemzetközi intézményekre, így aztán számos oknyomozó riport látott napvilágot, többek között még a Panyi Szabolcs-féle oknyomozó társaságnak az együttműködéséből is, ahol leírják, hogy az orosz diplomaták hogyan tudnak zavartalanul működni a háború óta is Brüsszelben. Tehát ez egy komoly kitettség, és hát nem csak ők, vannak kínai botrányok is, tehát onnantól kezdve, hogy nem a belga államot támadják. Ugye, ami a belgákat is érdekelte, főleg a merénylet idején, tehát azért a belga köztudatot nagyon-nagyon meghatározták a korábbi, ugye amikor a metró és a reptér támadás alá került, illetve bombát robbantottak a fundamentalista muszlim terroristák, hogy hogyan lehet ezt kiszűrni, ez ugye a híres Molenbeeki negyed ebben újra megjelölődött, de hát itt azért egy nemzetközi mozgás volt mögötte, és az egész közel-keleti utazásból kérdések voltak, és magából a perből, ami nem olyan régen, még tavaly nyáron bőven zajlott, hogy abból is regények születnek. Tehát ez nagyon-nagyon mozgatja a belgákat, hogy ezzel mit lehet kezdeni, hogy lehet kezdeni, és ebben azért ugye benne van a Szaúd-Arábiával. Hát mondjuk úgy, hogy azért a biztonsági szempontokat is most már a kapcsolatba beépítő szemlélet. Tehát az, hogy radikális imámokat lehet, hogy nem kellett volna egy tüzöböken áthagyni dolgozni, hiszen ennek most a következményei azért egészen mások, mint ahogy ők azt elgondolták eredetileg abból, hogy a szaudi üzleti elittel is majd milyen jó lesz emiatt a kapcsolat. Hát valahol a belga történet is azt tanítja, mint annyi más országban látjuk ezt Európában, hogy a demokráciákon kívül nem lehet szétválasztani a politikát és a gazdaságot. Sem Kínában, sem Szaúd-Arábiában, felteszem most már Törökországban is kevésbé, Oroszországban sose lehetett. Tehát, hogy ezeket a nyugati, valószínűleg nem naív, csak wishful thinking kapitalista hozzáállást, hogy majd mi akkor üzletelünk és nem lesz baj, ez nem működik. Uh-huh. Tehát ugye Ausztriában is elővették az előző MPA vezetőt, hogy hát miket is írt alá pontosan, hogy lettek ennyire függők Oroszországtól, tehát azért ezeket a szempontokat egybe kéne érvényesíteni, csak hát ehhez a belga állam pedig még kevésbé struktúrát, hiszen ezekben a szét szervezett parlamentekben, tartományi és nyelvi közösségi kormányzatokban teljesen szét vannak mosztva, és szubszidiarizált hatalmi működés zajlik.
Oké, hát köszönjük szépen. Többet tudunk Belgiumról, és továbbra is vigyázó szemünket rajta tartjuk. Esetleg egy szó erejéig nem ide tartozik egyáltalán, de a hallgató számon kéri a Trump béli, vagy a Trump merénylet és az Egyesült Államok. Csak a hallgatóak mondom, hogy nem konkrét külpolitikai rovat vagyunk, adóvilág rovat, de hát természetesen egy külpolitikai szakértőt csak megkérdezünk, hogy
nem ereszthetjük el botonot,
hogy mi történik, vagy milyen hatásai lehetnek, hogy itt tippelgettük, hogy valószínű azért Trumpnak ez hozhat valamiféle pluszt. Te hogy látod, hogy mi történhet most az amerikai politikában, így a választások előtt, meg a kampányban, hogyan épülhet be ez a történet?
Igen, tehát azt gondolom, hogy közép-európai szinten azt gondoljuk csípőből, hogy ez pluszt hoz, de azért szerintem ez nem ennyire egyértelmű az amerikai helyzetben.
Aha.
Mert hogy ugye most kiketkedett a saját tábora, mindenképp el fog menni szavazni. Őket addig, de a novemberi mindenképp hangulatba hozza, vagy hát ugye a kritika szerint fölhegeri Trump. Az, hogy a bizonytalan választókat meggyőzi-e az, hogy egyébként egy regisztrált republikánus szavazó akarta lelőni a saját jelöltjét, majd megtudjuk, hogy milyen indítatásból. Azért az azt mutatja, hogy a politikai erőszak legitimációja az hova vezet. Tehát ez mérsékelt független szavazókat, akikért megy a harc a hintaállamokban. Nem vagyok benne biztos, hogy a 100%-ig meggyőz. Uh-huh. Nagyon nagy kérdés lesz, hogy Bidenék hogy kezelik. Ugye most leállították a kampányt, Biden elmondta a nagy ovális irodából szóló szózatát a néphez. Tehát itt a következő egy hétben ezt meglátjuk, hogy meg tudja elovagolni, ügyesen, civilizáltan és saját malmára hajtja belőle a vizet, vagy pedig áldozatból tényleg mártírt is csinál. És akkor viszont nyilván valóban a demokraták ebből veszítenek. Az viszont biztos, hogy ez csak csebben a tenger. Tehát amit veletek is talán beszéltünk, hogy ugye még egy tavalyi felmérés szerint a republikánusoknak több mint 30-32%-a mondta már, hogy hajlandók fegyvert fogni, ha haza bajba van, és belső ellenség fenyegeti. Tehát elképesztően magas a politikai erőszakra való hajlandóság, és ezt fogjuk látni. Tehát ez most egy esemény volt, de könnyen lehet, ugye a híradások is arról szólnak, hogy Trump ellen voltak már kísérletek, csak azokat időben megakadályozták. Tehát, hogy ez pont ezért az amerikaiaknál hát lőttek le hivatalban lévő elnököt, szóval, hogy ez egy másik típusú hozzáállást jelent az erőszakhoz, és attól félek, hogy nehogy most a kampányon túlmenően is ez egy sokkal nagyobb spirálnak adjon lehetőséget, és akkor ide tegyük a vörös felkiáltó jelet, hogy harmadik országokat, jelenséges szándékkal, például Moszkvát, hogyan fogja ez inspirálni arra, hogy további ilyen eseményeket facilitáljon.
Fú, igen, ezek erős gondolatok, de hát ez sajnos ez benne van a pakliba. Pont azt beszéltük egyébként, hogy tulajdonképpen az, hogy ennek ilyen szerencsés lett a kimenetele, talán ez egy nagy, nagyon pozitív forgatókönyv, mert pont te is, amit mondasz, ugye a belső konfliktusokról, meg akár a fegyveres felkelésről is, nem tudjuk, mi lett volna, hogyha ez sikeres.
Ez így van. És ahhoz viszont még kellően messze van novembertől, hogy addig még annyi minden történhet, hogy ez egy esemény lesz a sok közül. Nyilván ez a fotó meghatározó lesz, ahol Trump tényleg ezt büszkén viselve, öklét a magasba emelve sétál le a testőrök gyűrűjében a színpadról. De ahogy elnézem, ebben a kampányban még fogunk sok mindent látni.
Így van. Oké, Botond, nagyon köszönjük, hogy erre is kitértünk. Jó munkát és szép napot kívánunk neked.
Nektek is hallgatok neki. Sziasztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk. Hát először Belgiumból, utána picit gyors értékelést kértünk, így a Trump elleni merénylet kapcsán az Egyesült Államokba is átevesztünk.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Na hát az egyik születésnaposunk,
akire... Tegnapi születésnapos, ennyit kicsit csaltam, de
ja.
Tőle találtam olyat, ami nagyon tetszett.
Igen, Ingmar Bergman 106 éve született, a kiváló író, rendező, és hát tőle a következőt választott a szerkesztő úr, a következő idézetet. Az embernek kell, hogy legyen valami fajta technikája, hogy élni tudjon, és elégedett legyen az életével. Jól meg kell tanulnia, hogy mással ne nagyon törődjön. Igen. Tehát ez, én azt hiszem, tudom miért. Tehát ez nem az a nem törődés, hogy az utcán hagyjuk az ott
igen,
fekvőt.
Igen, egy kicsit könnyű félreérteni.
Hanem, hogy ledob magadról azt, hogy jaj, ez ciki, jaj, majd igen. Mit gondolnak. Tehát van egy célod, igen. Akkor menjél felé, álljál bele, nem azt kell nézni, hogy majd mit szólnak, vagy mit gondolnak, menjél, csináljad. És ezt egyébként nagyon jól írja, vagy mondja, hogy jól meg kell tanulni. Nekem ezt egyébként tanulnom kellett úgy 20 évesen. Tréningeznem kellett erre. Viszonylag azt hiszem túl sokat foglalkoztam azzal, hogy jaj, hát most mit, meg hogy, de trenírozással ez megy, hogy az ember a céljai felé úgy tudja menni. Igen, vannak dolgok, amiket lehet, hogy furcsálanak, vagy lehet, hogy kicsit nehéz beleállni, nehéz mondani a másiknak, de hogyha el akarom érni azt a célt, akkor ezt meg kell tenni.
Kolléga úr szívemből szólt.
Nagyszerű, hát ennek hasonló. Igazán.
Hasonló cipőben jártam én is sok évvel ezelőtt.
Igen.
Természetesen személyes indítatásból fogott meg ez engem ez az idézet.
Na hát akkor.
Is. Varázsoltuk ide.
Nagyszerű.
No, hát lassan lepereg a következő.
Ja, ennek is, nincs vége? Aha, ez egy nincs. Infinity.
Igen, hát már hogy itt még lehetne, de nincs idő.
Lehetne, most de már... értem. Akkor viszont átadjuk a helyet Szoller Andinak, hogy híreket mondjon.
És halkabban kéne klimpírozni, megkaptad is.
Egész egyszerűen nem tudok, elég halka. Már úgy nyomogattam, tudod, hogy nem így rácsaptam olyan, hanem rajta volt a kezés, csak megnyomtam, de tényleg belemegy a mikrofonba.
Igen,
az egeret már lecseréltük, nem kattogós csendesre, mert annak a klikkelgetés is behaladsz, de ezzel a laptop billentyűvel, hát nem tudom, hogy párnát teszek alá, vagy nem tudom, valamit majd kitalálok, elnézést.
Ez egy nehezebb mutatvány.
Igen.
Igen, billentyűzett hangot valahogy mérsékelni annyira, hogy ne hallatszódjon bele.
Na hát Szoller Andinak nem kell, vagy nem fog, mert ő már egy komplett kinyomtatott hírösszefoglalóval jön, úgyhogy nem fog itt klimpírozni, billentyűzni, gépelgetni, hanem egész egyszerűen elmondja nektek a híreket.
De éppen szokták kérdezni, hallgatok, hogy miért kell kinyomtatni ezt? Miért nem megy?
Kollégina?
Az az igazság,
pazarlás és ilyesmi, hogy nem tudjuk megugrani ezt a szintet.
A föld haldoklik. És oldalszám jönnek.
Nekem jó lenne, én már javasoltam, és remélem most is hallja a technikai vezetőnknek, hogy sokkal egyszerűbb lenne az én dolgom, hogyha egy kis táblagéppel itt ellenem.
Ez az, hírszerkesztői táblagépet.
Gyűjtsünk.
Szerintem azt jelesz. Tehát nem te ragaszkodsz ahhoz, hogy papíron legyen.
Hát az az igazság, hogy egyszer-kétszer előfordult azért, hogy összeomlik a rendszer menet közben. Már
nincs nyomtató és még.
Nem az, hanem hogyha én képernyőről akarok olvasni.
Aha. Tehát biztosan megtűnik meg mindig a papír.
Hát igen.
Aha.
Bár mondom, engem nem zavar egyáltalán, csak ez a bevett gyakorlat.
Okay. Nagyek, nyomasztom a technikai. Jó, hogy elmondod a híreket, aztán visszajövünk.